védelmének előkészítését.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Folytatódik a kánikula. Holnap kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd délutántól egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok erős széllel. Helyenként jégeső sem kizárt. Éjszaka általában 15-21, holnap napközben 30-36 fok várható.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában beszélünk majd többek között kertépítésről, kerttrendekről, és szóba kerülnek majd a gyümölcsfák is. Topor Erika, okleveles kertészmérnökkel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szami Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Csak ennyi maradt, levegőn lettél fájdalom. Ha a szó, amit látok. Betemet a sír, amit ástok. Tudom, nehéz, hogy otthon emész, ha a tükörképedet nézed. Tudom, hogy fáj, de egyszer muszáj lesz másik útra lépned. Ha benned valami félre ment, azért
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a kert világában, illetve a kert gondozás és kert művelés világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
Szervusz, én is köszöntelek!
Na, kezdjük azzal, hogy kert. Még mielőtt arról beszélgetünk, hogy akkor mit terveztek és mit szerveztek a következő kertakadémiára, azért, hogyha a természetet vesszük, a kertet vesszük, ezek a bizonyos hőmérsékletek, amik az elmúlt időszakban voltak, ezek a 40 fok körüli hőmérsékletek nem biztos, hogy jót tesznek a kertben lévő növényzetnek.
Ez egyáltalán nem tesz jót, és egy kicsit előre is projektálja azt, hogy pont az ilyen rendezvényeknek van létjogosultsága, mert az elmúlt időszak, és itt most akár egy ilyen 40-50 évet is nézhetünk, arról szólt, hogy az ember a szemével vásárolt, hogy ami neki tetszik, az legyen jó a kertbe, és akkor az egy ilyen huszadrangú dolog volt, hogy valójában abba a kertbe az oda való-e. És nem is érdekelt senkit, az ökológia se nagyon, tisztelet a kivételnek, de talán most az elmúlt pár évnek ez a krízis időszaka az, ami megmutatta az emberek számára, hogyha nem foglalkozunk a környezetünkkel, és abban együtt a kertünkkel, akkor ez nem lesz egy működő rendszer, és igazából most ezt a paradigmaváltást éljük a kert kultúrában is.
Az, hogy paradigmaváltást meg foglalkozni vele, mivel? Tehát, hogyha 40 fok körüli hőmérsékletek vannak, nem tudom, pár napon keresztül, akkor kiég minden, nincs az a növény, ami ott utána meg tud élni.
De képzeld el, hogy van. Ha jól van, elindítva... Pont igen, a katánkóró is ilyen, egyébként pont a vadvirágok ilyenek, tehát hogy ha elengedjük azokat, hogy most itt az elmúlt pár évben mindenki bugás hortenziát akart, mert bejött egy-két ilyen celebkertész témájába, hogy legyen mindenkinek tele hortenziával, és akkor mindenki hortenziát ültetett. És akkor most meg ilyenkor megmosolygom az interneten, amikor látom, hogy napernyővel védik, öntözgeti. Tehát hogyha megtaláljuk azokat a növényeket, már pedig meg lehet találni, ami szép, tehát a mi esztétikai érzésünknek is jót tesz, de valójában abba a kertbe, abba a talajba, abba a helyi mikroklímába való, akkor onnantól kezdve el lehet ezt engedni, hogy egy kopár sivatag lesz a kert, ha nem öntözzük.
A paradigmaváltás szót használtad pár perccel ezelőtt, és most a hortenziát is ráadásul még behoztad. Később majd beszélünk egyéb növényekről, amelyek nem feltétlenül csak a szépségük, hanem az ízük miatt is megteremnek a kertben. Na, de hogy a paradigmaváltás az azt jelenti, hogy mindaz, ami a, nem tudom, 90-es években, és akkor csak 30 évet megyek vissza az időben, divat volt, vagy tudott évről évre virágozni, vagy megteremni a kiskertekben, akkor mindet felejtsünk el, mert ezt a mikroklímát, ami 30 év alatt kialakult, vagy átfordult ennyire, azok már soha többet nem fognak teremni?
Nem azt mondom, hogy nem fognak teremni, de igen, át kell értékelni. És ebben nekünk is egyébként hatalmas felelősségünk van, mert tervezőként is azt látom, hogy nyilván az iskola nagyon, nem akarom bántani a kertészeti egyetemet, tök jó volt, nagyon-nagyon nagy tudás bázist adott nekünk, viszont azok a növény ismereti tudások, amikor azt mondták, hogy az egy napfény szerető növény, Na most az a napfény szeretés, az már nem ez a napfény szeretés. Hát nyáron hányszor voltunk, hogy pucéron rohangáltunk a kertbe, és nem égtél le, nem? Most meg gyakorlatilag nem győzöl úgy beöltözni, hogy ne égjél szénné. Tehát már az a növényeknél is így van, hogy az a fajta UV-sugárzás, ami most van, és csak egy tényezőt nézünk, az teljesen más, mint akkor volt. Tehát át kell alakítani a növényekről alkotott képünket is ilyen értelembe, és ez nem egy lehetetlen dolog. Tehát ettől még lehet nekem hortenziám, ha a talaj megfelelő hozzá, és ha megteremtek neki egy olyan helyi mikroklímát a kerten belül, hogy az a növény jól érezze magát. Tehát nem lemondani kell, hanem átalakítani a szemléletet.
Azt említetted, hogy pár évtizeddel ezelőtt még milyen hiányos öltözékben rohangált az ember a kertben gyerekként. Igen, mert hogy nem égett le, és akkor most eszembe jutott egyébként, hogy ugye mondják, mindenhol is lehet hallani meg olvasni, hogy kenjük magunkat, mert UV, A, B, C, akármilyen sugárzás. A növényeknek kellettől félniük, vagy ők azt megszűrik, tehát hogy nekik nincs ilyen, hogy akkor bármilyen károsodás éri őket ezekben az egyébként extrém hőmérsékletekben.
Képzeld el, nagyon érdekes dolgot vettem észre, megégett a napon a mogyoróbokrom önmagától.
De nem tudsz mit csinálni vele.
És nem tudok vele. Hát tudok, ha most biokészítményben például megjelentek olyan szilícium tartalmú készítmények, amik be tudnak épülni a növényi szövetekbe, és egyfajta naptejként tudnak funkcionálni egyébként a növényi szövetbe. De hát nyilván nem az lenne a cél, hogy állandóan vegyünk valamit azért, hogy a növényeink jók legyenek. Tehát egy kicsit a paradigmaváltás itt is van, hogy eddig az volt a kertkultúrában, hogy vedd meg, és akkor ebbe a vegyszert, a tápanyagot, a műtrágyát, a mindent belesorolhatunk. Most meg inkább azt mondjuk, hogy olyan megoldásokat keresünk, hogy a növénynek is jó legyen, nekünk is jó legyen, pénztárca barát is legyen, egyfajta kerti, ökológiai fenntartható legyen a rendszer. De igen, a növények is most már meg tudnak égni.
De amit említettél, ezek a bizonyos szilícium tartalmú vegyületek, vagy valami ilyesmit mondtál, ez ilyen kémiai behatást feltételez, tehát hogy akkor, hogyha valaki a biokertet favorizálta eddig, akkor neki is elő kell venni a permetezőt, mert máshogy nem tudod kijuttatni.
Igen, ezek biokészítmények egyébként, bármilyen meglepő, teljesen bioengedélyes készítmények, nem ilyen hasraütéses biók, de permetezővel kell bizony kijuttatni.
Még egy dolog, hogyha már arról beszélünk, hogy a növények is meg tudnak égni, számtalanszor halljuk az orvostól, amikor megérkezik a megfázás, szeton, hogy immunrendszert meg kell erősíteni. Immunrendszere nem csak az embereknek van, a növényeknek is van immunrendszer.
Hát bizony, hogy van, és itt jön képbe az, amikor nem ismerjük a növénybiológiát, a talajunkat, a kertünknek a ökológiai szisztémáját, akkor nem tudjuk a növénynek az immunrendszerét sem felerősíteni. És ezért van az például, hogy itt a Kertakadémiánál is minden évben van minimum egy talajos előadás. Mert ugye az egész kertnek a működő szép rendszere a talajnál kezdődik. És hogyha a talajt tudom táplálni, mert eddig ugye nem ez volt a szokás, hanem mindent feltárcsáztunk, fölástunk, kiástunk, gyommentesítettünk, le is fújtuk gyomírtóval, ez gyakorlatilag az egész talaj állapotot is teljesen elkezdte tönkretenni. De most visszaépítjük a talajt, ezáltal a növényeket is segítjük, és jobb lesz az immunrendszerük, és innentől kezdve a kérdés arra, hogy a növény immunrendszerét hogy lehet növelni, ez nem csak biokészítményekkel, hanem akár úgy, hogy a talajt rakjuk rendbe.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök. Egy szép pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
Jó. Én kértem, hogy engedjen.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a kertek világában, illetve a kertművelés és kertgondozás világában kalandozunk. Topor Erika okleveles kertészmérnökkel még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Szia, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Az imént növényvédelemről beszéltünk, ezekben a bizonyos, hát 40 fok körüli hőmérsékletekben hogyan lehet óvni a növényeket, meg beszéltünk arról, hogy a növényeknek is van immunrendszere. Folytassuk azzal, és akkor most egy másik topikot hozok be gyorsan. Nem sokára lesz Kertakadémia, erről is beszélünk majd. Na de hogy, ha már arról beszélünk, hogy kert, és hogy 2026, ugye ebben is, mint minden másban, étkezésben, divatban, stb. Vannak trendek. Most mi a trend egyébként, és mit jelent alapvetően az, hogy kert? A ház mögötti, nem tudom, 4x4-es kis zsebkendőnyi területet veszünk, vagy veszünk egy 3 hektáros területet. Mi az, hogy kert, és mi a divat?
A kert az bármikorra lehet. Például van egy ilyen trend, hogy mini kertek. Ugye, akinek ikerháza van, és tényleg ez a 3 méterszer 3 méteres kert, az nagyjából egy virágágyás. Na most azt is lehet okosan csinálni, és azt is el lehet rontani műfűvel. Mert ez is sajnos még mindig a divatban benne van, hogy a fenntartható, mint szó, az egy ilyen marketing fogás lett most már, pedig valójában a fenntartható az egy nagyon fontos szavunk lenne a valóságban. Az nem a műfűről, nem a robotfűnyíróról, nem a vegyszerekről szól, meg az okos otthon, okos kertről, hanem az arról szól, hogy rendszert építünk, egy működő, önmagunk nélkül, wifi nélkül működő rendszert építünk, és ezt létre lehet hozni bizony ilyen picike kertbe is. Nem mondom, hogy könnyebb egyébként 3 hektáros kertet művelni. Tehát nekem több hektáros kertem van. Aki volt is már kertlátogatáson, az gyakorlatilag tudja is, hogy az mit jelent, amikor azt mondom, hogy arra van a kerítés vége, és akkor 200 métert kell gyalogolni, és akkor amikor legyalogolja és visszajön, az már ugye 400 méter, akkor mondja, hogy ő ezt így nem gondolta végig. Hát mondom, én tudom, de nem akartalak ebben megzavarni. Egy ekkora rendszert ugyanúgy nehéz létrehozni. A kicsit meg még nehezebb, de nekünk tervező mérnököknek pont ez a feladatunk egyébként, hogy ezt helyrehozzuk, és a fenntarthatóságot minden egyes lépésébe bele lehet építeni, mert ez sokkal több, ez egy életközösség gyakorlatilag.
Ezt a 200 métert említetted, hogy lesétálni, és hát ugye a divatról, hogyha beszélünk, én most csodálkoztam rá a minap, és nyilván aki kerttel foglalkozik, meg van, aki pontosan tudja, hogy nem tudom mióta működnek ezek, de hogyha valakinek kertes háza lesz, vagy kertje lesz, akkor pár évvel ezelőtt még az volt, hogy akkor kölcsön kérem a fűnyírót, és megyek, most meg néztem nagy szemekkel, hogy igazából csak kikerülni a kertbe, megveszi, és mondod a divatot, meg a wifit, ezt az izét, amit ki kell tenni a kertbe, és magától már a füvet is lenyírja. Tehát, hogy igazából nem is kell hozzányúlni a kerthez, hogyha az ember nem akar paradicsompalántákat nevelni, hanem a technológia az megold mindent.
Alapvetően igen, viszont azt érdemes tudni, hogy ha már itt robotfűnyírót említettél, hogy például a robotfűnyírő tönkreteszi a talajéletet. Ha tönkreteszi a talajéletet, visszacsatolnék az előző blokknak a beszélgetésére, akkor a növényeim jól fogják magukat ugye érezni?
Hát nem.
Mert ugye egy folyamatos cicergésben van, ahogy ott föl alá, tehát például vakonda ellen nagyon sokan javasolják a robotfűnyírót. De ha a vakond nem szeret ott lenni, a földigi liszta szeret. Az összes többi talajlakó élőlény szeret. Hát ugyanúgy nyilván nem szeret. És akkor elindul nem azonnal, hanem elindul később egy ugyanilyen körforgás. Növényvédelmi probléma, tápanyag hiány, nem fejlődik. Miért nem fejlődik? Mert az alapot tettem tönkre.
És hogyha a divathoz visszatérünk, ugye az imént arról beszéltünk, hogy mi a divat kertnagyságban, vagy mi jelenti azt, hogy kert. Hogyha arról beszélünk, hogy mi az, ami a kertben van, akkor most 2026-ban mi a divat? Egy évvel ezelőtt ugye a magas ágyások jöttek be nagyon a divatban. Most növényeket, nem tudom, paprika, paradicsom, palántákat, vagy nem tudom, fákat teszünk ki a kertbe, vagy tesznek ki a kertbe. Most mi van divatban?
Most a fákat. Ha ebből a listából kell választani, most mindenképpen ez a fenntartható kert irányvonal egyébként. Hála az égnek a trend, ami egyfajta ilyen természetes kert összkép. Nagyon divatosak lettek a vadvirágok dísznövény alkalmazása, elképesztő felületeket lehet vele szépen borítani kertszinten is, és pont egy kicsit összefügg a fenntarthatósággal, mert hát nyilván az aeroportot senki nem fogja locsolgatni az utcán, tehát egy vadvirágos, jól felépített kert az ugyanúgy szép és öntözésmentes tud lenni, és nem kell ezért magunkat úgymond megerőszakolni, hogy akkor az esztétikából visszaveszünk, mert elképesztő jó dolgokat lehet csinálni, de a fenntartható kert és a természetes klímaálló kert most az egy ilyen nagyon nagy divattrend lett.
Ha fa, akkor milyen fa? Örökzöld, nyírfa, nyárfa, vagy megyfa, barackfa?
Tervezőként azt látom, hogy volt egy 10 év nagyjából, amikor gyümölcsfát nem kért senki, mert szemetel, meg baj van vele. Mert ugye nagypapánál látták, hogy mindig ment a mindenféle vegyi anyaggal, tényleg már így, amit össze lehetett csencselni gazdaboltokból, és mindent vitt vegyi anyagok, tehát ilyen 14-20 napos várakozási időkről beszélünk, mint vegyi anyag, és nem akartak vele foglalkozni. Aztán jött egy időszak, amikor hirtelen mindenki gyorsan növő növényeket akart, na most az is azért csengett le, mert bejöttek ugye a viharos évek. Aha. És most inkább nőjön lassan, de legyen nagyon erős időszak van, ha fák esetéről beszélünk, viszont visszakúsztak a gyümölcsfák. Tehát egyre több olyan kertet tervezek, ahol azt mondták, hogy kötelező 3 fát betenni, mert ugye építési engedélyhez, vagy használatba vételi engedélyhez kell, de mehetnek gyümölcsfák végre.
És az a tisztában vannak egyébként, hogyha egy facsemetét betesz valaki, akkor várni kell egy 3-4-5 évet, mire abból legalább egy barack vagy egy körtele?
Nem.
Nem mondod?
Nem, de én ebből ezt el szoktam mondani, mert ez azért is fontos, mert ha már például ideje korán rajta hagyják a termést, akkor nem tud a törzs megerősödni, nem tud maga a fa megerősödni, mert ugye az energiát a szaporodásba teszi bele, és tudjuk jól, hogy ahol a fókusz, ott az energia elve alapján, akkor a fa nem fog növekedni. Tehát az első pár évben például ilyen 4-5 évben simán le is szedetem a gyümölcsöket. Ennek nem annyira szokta körülni.
Pedig hát ezt így kell.
Hát ezt hivatalosan így kéne, igen.
Említetted, hogy sokan nem kértek gyümölcsfát, mert hogy emlékeztek még rá, hogy akkor a nagyszülőknél mi volt, stb. Akkor te is így nőttél föl, hogy láttad a nagyszülőknél, hogy akkor még ott mindenféle permetezés volt, meg te is szedted a lehullott gyümölcsöket?
Persze, mert a nagypapám az én egyébként sokan nem tudják, de én a nagypapám véget lettem egyébként kertészmérnök, ő asztalos volt, de ilyen kertőrült volt, és nekünk már a 16. kerületben a Sashalmon nőttem föl, ott a Havashalom utca tanácspark, akkor még tanácsparknak hívták, most már nem így hívják, részen, és szőlőskerte királynőjéből volt, mint olyan 6 sor a kertbe, gyümölcsfák tengere volt, tehát ott gyakorlatilag volt olyan, hogy 100-200 tő paradicsomunk volt, tehát a szezonban nekem már 4 évesen volt veteményes kertem, 3 darab mezei katánggal, amit az árokpartról loptam be, meg 2 darab paradicsommal, meg én szedhettem a sóskát, tehát én voltam a sóska felelős. Én ebben nőttem bele. De a nagypapám azt tényleg tolta neki ezerrel ezeket a vegyszereket, viszont én úgy gondolom, hogy egészségügyi oka is van, hogy én teljesen leálltam róla sok-sok-sok évvel ezelőtt, tehát egy nagyjából 20 évvel ezelőtt leálltam, és az a mai napig is elvem, hogy én nem használok a kertbe vegyszereket, és nem használok műtrágyát, nem vagyok hajlandó egyszerűen.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök, kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Nézem a képet, ahol még a miénk volt a világ. A világ. Hagy nevetésed, ma is hallom a házunk teraszán. Teraszán. Több bárhova is indulnék. Csak egy álom, mit kergetnék. És a padlómon ébrednék újra. Ha csak egyet is kérhetnék, én bármit megtennék. Egyetlen percükért a múltban. Még volt a világ. Érzem eléged, de a szívem csak érted, kiabál, kiabál. Hát vedd el a
részed, de a lelkem már nem bír több csatát. Vége már, de bárhova is indulnék, ha is álom, mit kergetnék, és a padlómon ébrednék újra. Ha csak egyet is kérhetnék, én bármit megtennék, egyetlen percünkért a múltba.
Petőfi Rádió
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Topor Erika okleveles kertészmérnökül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Köszöntelek még egyszer.
Köszöntelek én.
Beszéltünk gyümölcsfákról, beszéltünk paradicsom, paprika palántákról, stb. Kertdivatról. Egy dologra szeretnék még rákérdezni, a kertben található növények közül, nem tudom, hogy ezt valaki önszántából kérje, vagy rá kell beszélni, pöszméte bokrokat, vagy egres bokrokat. Szoktak kérni, hogy akkor de jó lenne, ha lenne a sarokban egy ilyen 5-6 darab.
Képzeld el, ez egy nagyon érdekes dolog, nem? És mindig azt mondják, hogy olyan rész is legyen, ami ehető, és amikor így bedobom, akkor így mondják, hogy de jó, hát az tényleg milyen régen volt már. És az az érdekes az egressel, hogy a ribizli, az például már ezt a klímát nem bírja. A málna nem bírja. És amikor mondom nekik, hogy tövis nélküli szeder, egres, akkor mindig jön egy ilyen megvilágosodás, és akkor döbbennek rá, hogy tele vagyunk elfelejtett zöldségekkel, meg gyümölcsökkel egyébként.
Egyébként nem csak azzal foglalkozol, kis kitekintés, aztán majd megyünk a Kertakadémiára rá, aminek a következő alkalma augusztus 8-án lesz, szóval nem csak azzal foglalkozol, hogy kerteket építesz, meg a saját kertedben a kis növényeidet gondozod, meg mindenféle tanácsokat adsz, meg könyveket írsz, hanem hogy mindenféle termékek is készülnek a kezeid által, ha minden jól nő.
Alapvetően igen, tehát ugye nekünk van egy több hektáros gazdaságunk egyébként, egy ilyen családi gazdaság formájában, tehát mi árutermelésre is termesztünk, az egy teljesen más szemlélet az a helyzet, mert, és ezt veteményes tervezésnél is el szoktam mondani, hogy ott ipari fajtákkal dolgozunk, és az ipari fajtánál nem tudod, fizikailag nem tudod kikerülni a műtrágyát, nem tudod kikerülni a vegyszereket. Most nyilván lehet ezt is ésszel, ezt hívják ugye integrált növényvédelmi technológiáknak, be lehet vonzani a fóliaházaknál bionövényvédelmet, tehát ragadozó atkát például, de nem tudod 100%-ban kikerülni a vegyszer vagy a műtrágya használatot. Ez egy nagyon nagy problémája egy ennek a szegmensnek.
Hogyha már termékek, mik azok, amik egyébként, vagy amikre ti ráfeküdtetek?
Hát a férjem az a csili termesztésben van, ugye nagyon otthon, meg a fűszerpaprika termesztésben, de alapvetően, mivel szószok és kéztermék gyártás van, mi olyan alapanyagot termesztünk, ami ezekbe felhasználható, lecsó alapanyagok, zakuszkák. Úgyhogy van nekünk, tavaly volt rengeteg mézdínje például, mert ugye új alternatívákkal is kísérletezni kell, de most is van olyan ház, ahol uborka, meg cékla van párosítva például. Tehát, hogy elég vegyes szortimenttel kell dolgozni.
Az imént egy csomó mindent mondtam rólad, hogy mivel foglalkozol kertépítéssel, meg a saját növényekkel, meg mindenféle akadémiákat szervezel, meg mindenféle könyveket írsz. Emellé a jóga hogy fér be, Erika?
Én azt gondolom, hogy ez egy életmód inkább, vagy ez egy ilyen gondolkodásmód, mert én magam gyógyítására kezdtem el még az egyetem végén jógaoktatónak tanulni. Aztán onnan tovább mentem meditációs és mentálhigiéniás trénerre, és azt látom, hogy terápiás szinten a kert és a jóga, vagy az a fajta életmód, ami ezt a csendet magával hozza, az szinte elválaszthatatlan. És nagyon régóta vágyom már egy olyan beszélgetésre egyébként, hogy így kikerüljön az emberek fejébe, hogy valójában mit tud például a kert, miért tud gyógyítani egy kert. És az nem csak azért, mert mezitláb sétálhatsz a fűbe, hát ha belelépsz egy méhecskébe, hanem annak egy teljesen más agyi folyamata van például a kertészkedésnek. Tehát olyan neuronhálózatok alakulnak ki az agyba. Vagy például ott van a gondoskodás a világról, a természetről, a növényedről, a kisállatodról, hogy ezzel például pszichoterápiákat is tartanak. Tehát erre voltak nagyon komoly, még az OPNI idejében olyan kutatások, hogy jobban gyógyultak a betegek, gyakorlatilag a mentálisan sérült betegek, hogyha ha kiengedték őket a természetbe. Tehát, hogy ez a jóga, meg maga a kert, az egy ilyen nálam legalábbis az egy ilyen teljesen egybevaló kapocs.
És arról nem is beszélve, hogyha valaki itt megtapasztalja azt, mert eddig nem tudom, az élet más területén máshogy gondolkodott, vagy máshogy viselkedett. Ha itt megtapasztalja azt, hogy milyen a gondoskodás, vagy mind az odafigyelés, akkor egyébként azt át tudja ültetni, vagy lehet, hogy nem is kell átültetni, mert átragad az élet más területére.
Ez az egyik, a másik meg az, hogy megtanít egy úgynevezett, ezt a mentálhigiéniások tudják, vagy a meditációs oktatók tudják, van egy ilyen fogalom, hogy egyhegyű figyelem. Az egyhegyű figyelem az az, hogyha ide kiülnél mondjuk, nem tudom, a Jászai Mari térre, a lépcsőre, és úgy néznéd az embereket, ahogy sétálnak, hogy nem formálsz róla véleményt, hanem csak vagy. Egyfajta olyan létezés, amivel az elme nem csak pihenni tud, de például rengeteg megoldást vagy felismerést tud hozni. Mondok erre egy példát, ha az ember nem tudja az elméjét lecsendesíteni, és kimegy mondjuk egy ültetvényre, mert kihívják szaktanácsadóként, hogy az ültetvény beteg. Nem tudjuk, mi a baj vele. Oké. És kimész, és azt egyfajta olyan szemlélődéssel töltött, hogy nem azonnal a szakkönyv, meg a okostelefon, meg minden, hogy mit mutat az applikáció, meg látok-e a növényen valamit, hanem az indul el, hogy kezdje beszélgetni. Mondjuk így, hogy mentálisan a növényekkel, akkor sokkal nagyobb felismeréseket lehet tenni, sokkal hamarabb lehet mondjuk megoldani egy növényvédelmi problémát, mert most ez így nagyon furán fog hangzani, de érzed a növényt.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök, kertépítő, szaktanácsadó. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
A tegnapot becsomagoltuk szorosan a mába. Tudom, elég csak egy pillanatra elengedni a kormányt. Megremeg a láb, lelkem húcsgatták holmány. Mikor azt hiszem, már kint vagyok, valami mindig visszaránt. Koravén gyermekben fúdokló tiszta lány. Hogyha nem ismerem, nem is félek tőle. Ha jól is laktam, én kérek még belőle. Ha nem vagy itt, nincs ki önmagamtól megvéd. Néha ide álmodlak még magam mellé. Túl vagy,
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal. Erőforrás program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Topor Erika okleveles kertészmérnök és jóga oktató ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Én is köszöntelek.
Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában. Voltak benne, azt mondja, hogy ökológiai lábnyom csökkentés, meg volt fenntartható kert, meg mindenféle kémiai anyagoknak a kijuttatása, stb. Az imént említett topikok közül szinte mindegyik ott lesz majd a következő Kertakadémián.
Igen, amúgy is a Kertakadémiának az a logikája, hogy hát, hogyha valaki végignézi a műsort, akkor tele vagyunk ilyen doktorokkal. Tehát ez nagyon szépen hangzik, hogy mindenki szinte doktor, de őket én azért szeretem, mert tudományos alapokat nagyon-nagyon-nagyon mélyen tudnak, és nagy tisztelője is vagyok mindegyikőjüknek, viszont le tudják fordítani embernyelvre. És ez a legfontosabb a mai világban, hogy úgy közvetítsünk tudást, hogy az egy valódi mély tudás, viszont értsék, és holisztikusan értsék, egybeértsék az emberek, és például lesz növényzene.
Erre külön rá akartam kérdezni. Láttam, végigbogaráztam, augusztus 8-án lesz egyébként, és lesz egy olyan program, hogy növényzene. Mi az, hogy növényzene, Erika?
Ha valaki bogarászott így már a YouTube-on, vagy bármilyen ilyen videó megosztón, akkor biztos találkozott már ilyenekkel, hogy ráraktak mindenféle ilyen érzékelőt egy növényre, és akkor az hangokat ad ki, ha megvágom, ha rákiabálok, ha stb. Ugye azt kell tudni, hogy a növényeknek a sejtek között ugye az áramlás, növényi nedvek áramlása ugye egy adott frekvencián történik, tehát ez hercekben mérhető számítástechnikai eszközökkel, vagy hát ilyen mérőműszerekkel. Na most, mivel ezek hercek, és a hang is herc, ez átfordítható hangá. És ebben az az izgalmas, hogy ennek van tudományos alapja, tehát a Mia előtt, Koritár Mia lesz ennek a szakértője, előtte nem véletlenül van Parádi Istvánnak az előadása a mikorizogombákról, a talaj életről és a talajban lévő gomba-növény kapcsolatok és kommunikációkról, mert ők például ráadásul együtt is dolgoznak ebbe kutatóként. Tehát, hogy ez nem egy ilyen légből kapott dolog. És az az érdekes ebbe, hogy nekem is van ilyen gépem, kicsit ilyen flúgos nőnek nézhetnek, ahogy én így ülök, és várom, hogy beszéljen hozzám egy moha. Elképesztő jó dolog, mert én például azt a részét kutatom, amikor növényvédelmi előrejelzésre lehet ezt használni. Minden növénynek megvan a saját dallamvilága. Most ezt ne úgy képzeld el, mint Mozartot, vagy Vivaldi négy évszak tél, és akkor jön a hegedű szólam, ez egy teljesen más, majd itt adáson kívül megmutatom, ha érdekel. De van egy dallamív, van egy hangzásvilág, és ha például a növény elkezd száradni, akkor nem ad zenét. Uh-huh. Magyarán mit tudsz belőle, nincsen netkeringés. És még lehet, hogy a tüneteket nem mutatja, de már a növény szárad. Ha például nagyon megtámadja levéltetű kolónia, akkor ugyanaz a növény más zenét fog adni. És hogyha ezeknek megvan a dallam mintázata, akkor alapvetően nem is kell, hogy feltétlenül lássál melyik valamit, már a növény már pontosan tudja, hogy azt le kell reagálni, és meg lehet így oldani növényvédelmi problémát akár.
De érdekes ez. Na, augusztus 8-án tehát Kert Akadémia, ez egy előadás sorozat, beülnek a kedves érdeklődők és szakértőknek szól, vagy bárki mehet, vagy esetleg lehet kérdezni, és akkor ilyen, nem tudom, diskurzus alakul ki az előadókkal.
Ez hobbikertészeknek van kitalálva, és kiskertgazdaságoknak, méghozzá pont azzal a céllal, hogy elkezdjenek úgy kertészkedni, hogy értsék, hogy mit csinálnak. És az előadások szünete direkt úgy van mindig kialakítva, hogy van idő egyébként kérdezni az adott előadóktól. Ez azt szokta jelenteni, hogy Sipos gazda gyakorlatilag ilyen nőhegyekben így egy kupacban a terem csücskébe van betömörülve, és akkor már én így kopogok és csengetek, hogy fajtatnánk. Én ilyen kis szigorú tanítónéniként nyomom ott. De én is például előadok idén. Én meg csak azért adok elő, mert én azért nem szoktam, mert főszervezőként nekem van kismillió más dolgom aznap, viszont annyira sokan kérték az én területemről is, hogy legyen növénytársítás előadás, ez egy nagyon érdekes téma lesz, hogy kifejezetten a kezdőkertészeknek fog szólni.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, Erika, szóval augusztus 8-án Kert Akadémia következő alkalommal, viszont azt említetted, hogy neked millió egy dolgod van. Igen, ezen kívül is, mert hogyha minden jól megy, akkor már be is fejezted azt a bizonyos elég terjedelmes írományt, ami hamarosan napvilágot lát?
Össze fog megjelenni, ha minden jó, vagy talán a születésnapom környékén, tehát itt mondanám a hallgatóknak, hogy szeretem a tiramisút, szeptember 21. Nem, viccet félretéve nem akkor fog, hanem ilyen szeptember vége, október elején a Book kiadónak a gondozásába fog igen megjelenni egy olyan nagykönyvem, így a 40. Kertészeti szakkönyvem után egy nagykönyvként, ami egybefoglalja a fenntartható kertészkedésnek a apró csinyát-binyát, és az egész kertről úgy írok benne, hogy az elejétől a végéig érthető lesz, egy ilyen nagyon szép nagy szál lesz a komposztálástól, a víz megtartáson át, a gyepgazdálkodásig, nagyon sok témát ölel fel, és egy kicsit ez így megint az első blokk paradigmát váltunk.
Szóval augusztus 8-án tehát Kert Akadémia, jön nem sokára az új könyvvel, és akkor az utolsó kérdések egyike a végére. Kert Akadémia lesz még ebben az évben, vagy augusztus 8-a is kész?
Ez csak augusztus 8-a is kész, azért mert utána ráadásul az én kertem lesz látogatható, erre az egy napra szoktam minden évben megnyitni, illetve ez egy akkora nagy rendezvény, oké, hogy csak 250-en férnek be a terembe, de ez nagyon sok szervezést igényel, és nyilván a kertbarátkörök ezen kívül is kérnek előadásokat, de azok nem ilyen léptékűek, hogy egész nap tanulásról szól, mert itt egész nap tanulni fogunk.
És akkor az utolsó kérdés a végére, ez pedig az, hogy beszéltünk arról, hogy pár évtizeddel ezelőtt hogyan működtek a kertek, vagy gyerekként mit csináltunk ott, vagy említettél te is ilyeneket, meg hogy a nagypapák mit csináltak a kertben annak idején. És csináltak ilyet is a kertben, én emlékszem ilyenre. Néztem nagy szemekkel, hogy ezt hogy meg miért, meg mi történik majd utána egy-két év múlva azokkal a bizonyos gyümölcsfákkal. Mert az, hogy permetezni kell, vagy metszeni kell, vagy kellett, az egy dolog, de hogy beoltani egy gyümölcsfát. Ilyen létezik még manapság?
Még létezik, képzeld el, és én is szoktam egyébként ezzel játszani. A nagypapámnak is volt egy olyan almafája, hogy vagy 15 különböző alma volt ráoltva, és ugye az egész szezont így ki lehetett húzni, mert mindig másik ág rész volt termőben. Lehet egyébként, és lehet meg érdemes is oltogatni, tehát ezt érdemes megtanulni, mert zsebimporttal így bármikor lehet szaporítóanyagot is gyűjteni. És nagyon jó fajtákat lehet egyébként akkor hazavinni belőle.
Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
Én is köszönöm.
Egyszerűsítsük le az életet, ne bonyolítsuk tovább. Nem kell tudni, mi van előttünk, legyen meglepi inkább. Hagyjuk el a biztosat, a tuti bizonytalan ér. Ne légy fukar az érzelmekkel, legyél maga van lér. Hey! Sokkal inkább készüljünk arra, amire nem lehet. A két lábam csak egy irányba fut, két felé nem mehet. Legyen ünnep a társaság, s legyen mindig jó a reflex. Ne foglalkozz semmivel, csak mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen egy a fontos a kis szobában. Mindig legyen mindig és mindenkor jó hangulat legyen. A bánat szálljon el a sírás, ne maradjon velem. Nem baj, ha néha napján engem valamivel meglep. Csak egy a fontos a kis szobában. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen kaja meg szex. Mindig legyen egy a fontos a kis szobában. Mindig legyen. Csak legyen kaja meg szex. Csak legyen kaja meg szex. Csak legyen kaja meg szex. Szobában mindig legyen. Én mindig vigyázok rá, akkor is a szétesek. De add már ide a szád, és lazulj el, ha öleljed rendesen. Hogy legyen kaja meg szex.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Topor Erika, okleveles kertészmérnökkel beszélgettem, a következő órában pedig az erdélyi gyülekezet vezető lelkészével, dr. Fazekas Istvánnal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska követ.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
Ez a Petőfi Rádió.
Folytatódik a meleg változékony idő. Feljelentést tett a kormány a krétarendszer miatt. Elítélték a genovai hídomlás felelőseit. Jó estét kívánok! A mikrofonnál Demet Imeát hallják.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető közölte, átnézték az elmúlt évek szerződéseit és megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban iratkezelésre használt Poseidon rendszer. Ismét SMS-ben terjedő csalásra figyelmeztet a rendőrség. Adathalászok közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek az ügyintézéshez és a bírság befizetéséhez szükséges linket. A csalók ezeken keresztül próbálják megszerezni az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne nyissa meg a linket, hanem törölje az üzenetet. Olaszországban megszületett az elsőfokú bírósági döntés a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás ügyében. 32 vádlottat ítéltek el, az olasz autósztráda társaság volt vezérigazgatója 12 év börtönt kapott. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy rozsdásodás miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás miatt több mint 560 embert kellett kilakoltatni. A megrongálódott lakóházokat le is bontották, majd új hidat építettek. Lezárták Szlovénia egyik legnépszerűbb strandját, mert a portorosi kikötőben csaknem 50 liter üzemanyag folyt ki egy hajóból. A szennyezés terjedését úszógátakkal és felszívó eszközökkel próbálják megfékezni. Idehaza az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszály, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Folytatódik a kánikula. Holnap kezdetben mindenhol napos idő lesz, majd egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok erős széllel. Helyenként jégeső sem kizárt. Éjszaka általában 15-21, holnap napközben 30-36 fok várható.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában beszélünk majd többek között az erdélyi gyülekezetről és a konfirmandus táborokról is. Az erdélyi gyülekezet vezető lelkészével, dr. Fazekas Istvánnal beszélgetek, mindjárt kezdjük. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska kövek. Haza-haza, igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az állomás mindig ugyanaz, most elmész, de fejben itt maradsz. Idegen voltál a bőrödben, amíg vasalva álltak egy bőrönben. A terveid oly sok éjszaka, de most csomagol a szív, megyünk haza. Mit zakatolt bent a képzelet, míg az árnyék boxból béke lett. Ha minden régi sebet megszoksz, beszélhetsz újra önmagadhoz. Mint régi pattás, köszönt a táj, nem fáj a csend, az idő megáll. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska kövek. Haza-haza, igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok.
parton 20 kardigánt, megdolgoztatjuk a romantikát, feledésben őrzi a múltunk, a hibáinkból nem tanultunk. A nagy világnak megmutattuk, mit összeszedtünk, ma elmulatjuk, hogy túl sokat várnak az álmok rabok, de itt úgy ébredtem, hogy szabad vagyok. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az kocska, macska, kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobbat, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam innen, vittem egy kis darabot. Mindig haza jövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív.
Rádió. Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.
Tudod, Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a táborok világában fogunk kanadozni. Ez egy kicsit tág még, mert tematikát tekintve elég sokféle tábor létezik. Most a hittel kapcsolatos táborba fogunk ellátogatni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az erdélyi gyülekezet vezető lelkésze, dr. Fazekas István. Köszöntöm István, de jó, hogy befáradt hozzánk ide a stúdióba.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal, még mielőtt a táborokról beszélgetünk, hogy mit kell tudnunk az erdélyi gyülekezetről. Számtalan felekezet, számtalan vallás létezik. Az erdélyi gyülekezetről mit kell tudnunk?
Az erdélyi gyülekezet egy különleges jogi státuszú gyülekezet, ugyanis az erdélyi gyülekezet egyházjogilag a Királyhágó melléki református egyházkerülethez tartozik. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egyedülálló, és ennek egy különös, mondjuk így most már 36 év távlatából, hogy egy egyház történeti oka van, ami egyben politika történet is. Hiszen annak idején, amikor a Ceausescu diktatúra végvonaglása idején, ugye az ott élő kisebbségeket, különösen magyarokat még jobban üldözték, nagyon sokan kényszerültek arra, hogy a zöld határon átmeneküljenek ide az anyaországba, és hát itt Budapesten egy református lelkipásztor, Németh Géza gyakorlatilag a menekültek hát támogatni kezdte, a menekült misszió élére állt, és hát ennek egyrészről egy egyházi küldetése volt, másrészről bármennyire különösen is hangzik, volt egy politikai küldetése is, hiszen az akkori, ugye KGST országok közötti megállapodás értelmében, ugye az egyik szocialista országnak, a másik szocialista országnak az abból oda menekülőket ki kellett adnia, nem mérlegelhetett, hiszen Magyarország akkor még nem csatlakozott a Genfi egyezményhez. És az akkori német kormány tulajdonképpen egy kicsikét, mondjuk így, hogy egy ilyen tétova bávaság lett úrrá, ugye a politikán, hogy hogyan is kezelje a menekülteket, és azt a középutat választotta, hogy ez tulajdonképpen nem is politikai, hanem egyházi kérdés. Na most ennek az egyházi kérdésnek lett köszönhetően később az, hogy Magyarország egy néhány hónap múlva csatlakozott a Genfi egyezményhez. Na most az erdélyi gyülekezetnek a megalakulása természetesen ehhez a menekült misszióhoz kapcsolódik, és hát Németh Géza vezetésével jött létre ez a gyülekezet. Hát én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy az Úristen menekítő oltalma hozta ezt a gyülekezetet létre, és ennek az egyik fontos eszköze volt ez a református lelkipásztor, és hát ez a gyülekezet nyilvánvalóan ugye, vagy mondjuk így, hogy értelemszerűen, mivel a menekültekből állt össze, rögtön ökumenikus jellegű gyülekezet is lett, hiszen voltak vegyes házasságok, és a menekültek között nem csak reformátusok voltak, hanem római katolikusok, unitáriusok, evangélikusok, tehát egy ökumenikus szellemű református gyülekezet jött létre, amely hát először ugye itt a Moszkva tér környékén, majd Zuglóban, végül pedig itt az ősvezértere mellett a Reménység szigetén, ugye ami egy volt laktanya, 90-ben tulajdonképpen ezt megkapta a gyülekezet használatba, majd pedig ugye ennek a tulajdonjogát is megkapta. Tehát így alakult meg az erdélyi gyülekezet, mely először az anyaországi református egyházhoz szeretett volna csatlakozni, de mert ugye akkor a területi elv alapján való szerveződés volt a domináns, ezt a csatlakozási szándékot akkor a Duna mellék elutasította, és a Királyhágó református egyházkerület pedig nyitott volt erre a csatlakozáshoz, és akkor így ez a gyülekezet egyházjogilag oda csatlakozott, de ennek a csatlakozásnak volt egy közjogi feltétele, az, hogy az erdélyi gyülekezet Magyarországon, mint önálló egyház legyen bejegyezve. Egyébként hozzáteszem, vannak így ugye az ortodox gyülekezeteknek egy kicsikét hasonló ez a jogi státusza, de nem ennyire speciális.
Számtalan kérdésemet megválaszolta az iménti kis történetével István, mert hogy nyilván akkor föltettem volna, hogy akkor ez csak nevében Erdély, tehát hogy nem Erdélyben jött létre létre, hanem igen. Magyarországon jött létre, de elsősorban olyanok a tagjai, vagy voltak az alapító tagjai, akik Erdélyből menekültek még a rendszerváltozás előtt, tehát a Ceausescu diktatúra időszakában.
Így van, így van.
Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ha Erdélyre gondolok, akkor nyilván egyből a református vallás jutott volna eszembe, és ezt is megválaszolta, hogy alapvetően református központú, de ökumenikus egyházról van szó.
Így van, így van. Tehát ugye az Erdély gyülekezet a nevében azért lett Erdély gyülekezet, mert hiszen
az alapítók
lényegében erdélyek, hát erdélyek és párciumiak, de és a liturgiáját is nagy mértékben ugye az erdélyi liturgia határozta meg, bár azért megjegyzem, ugye a liturgia az mindig egy olyan kérdés, ami azért a gyülekezetek határozzák meg, tehát ahány ház, annyi szokás, mindig van a liturgiában egy kicsi eltérés, de természetesen a liturgiának a református karaktere, a református hitvallásosság ugye a liturgiájában is természetes módon tükröződik.
Vagyis, hogy akkor ez a fővonal, de nyilván az ökumenikus liturgiát is figyelembe veszik, illetve saját maguknak alakították ki a különböző szertartásokat.
Hát ugye alapvetően azt kell, hogy mondjunk, hogy a mi liturgiánk egy református liturgia, amely tekintettel van arra, hogy a gyülekezetnek a tagjai között vannak nem reformátusok is.
Szóval, hogy Erdélyből származnak az alapítók, és akkor pár évtizeddel ezelőtt jött létre ez a bizonyos erdélyi gyülekezet, de manapság ugye a tagjai között nem csak Erdélyből származóak vannak, hanem hogy felvidékről, délvidékről, anyaországbeliek, stb. Stb.
Igen, igen. Hát ugye az anyaországból nagyon sokan ugye csatlakoztak, hát ez teljesen természetes dolog, ugye Budapesten van ugye az erdélyi gyülekezetnek ugye a karitatív és kulturális központja, és hát ilyen módon a gyülekezetünkhöz nagyon sok anyaországi is csatlakozott.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az erdélyi gyülekezet vezető lelkipásztora dr. Fazekas István. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
Zsebemet elől húzza a doksza, vágja sorát a napokra ketyeg, nevemen a billog falu rossza, szívem tovább lapozna, már a világ megbékülhet, nincs többé nyomás, nem söpri már udva a roma, senki, senki más. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, baba, hogy megsúgjam, minek a hú meg a bánat. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, kinek ragyog fel ez a szív.
Csak azért, mert a csókjaid után mondanám meg igazán rólad, rólad a világ mit szólhat, bármerre jársz, a sok csókkal, bókkal, vigyázz az oly csókkal.
Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, minek a bú meg a bánat. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, kinek ragyog fel ez a szív. Bánatos hajó, kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, minek a bú meg a bánat. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, kinek ragyog fel ez a szív.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
javítja a járdát a házunk előtt három megtörtént cigiző bácsi. Elnézem őket és arra gondolok veletek, nem fogunk forradalmat csinálni. Az óceán partján San Diego-ban szeptember végén zsebretett kézzel egyensúlyozva valami nagyon nagy változás szélén. Még nem tudom mit hoz és hová visz engem és milyen lesz ezen túl az élet. Csak azt tudom, hogy az ember, aki voltam, hirtelen semmi lélek. Felszabadító és megnyugtató is egyben, mint egy idegen távoli végtelen város, ahol senki sem ismer engem, és a nyelvek, amiken beszélek, mindegyik egy-egy külön kis álom. Általában maga biztosabb és szabadabb, mint a sajátom. És mindig ugyanazt a számot játszak, édur, hámol, ládur. Legombolom magamról a bőrt, amit felvettem az elején. Valaki más helyett így leszek, aztán végre újra én.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig az erdélyi gyülekezet vezető lelkésze, lelki pásztora, dr. Fazekas István ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm, de jó, hogy befáradt hozzánk.
Köszönöm szépen.
Az imént már arról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, hogy hogyan jött létre ez a bizonyos erdélyi gyülekezet, és hogy kik a tagjai. Folytassuk azzal, hogy a liturgiát említette az imént István. Milyen hagyományokat követ az erdélyi gyülekezet?
Hát az erdélyi gyülekezet alapvetően ugye a protestáns hagyományokat, tehát a református hagyományokat követi, mind a liturgiájában, mind pedig a gyülekezeti életében, hiszen egy református gyülekezet vagyunk, és mint ugye említettem ugye az előzőekben, hogy természetesen ugye az ökumenikus szellemiség az jellemzi a gyülekezetünket, tehát mai napig is vannak római katolikus tagjai a gyülekezetnek, unitárius és evangélikus tagjai
is. Vagyis vasárnaponta összegyűlnek.
Így van, így van.
És mindig ugyanott, mint ahogy említett, az Ősvezértéren.
Mindig ugyanott, az Ősvezértéren, a Reménység szigetén, és hát természetesen nem csak vasárnapokon, hanem minden olyan egyházi ünnepen, ugye, amikor istentiszteletet tartunk, és hát emellett ugye nekünk rengeteg olyan, hogy mondjam, alkalmunk és rendezvényünk van, amely az ide elszármazott erdélyeket, illetve hát nem csak az erdélyeket, hanem akik egyáltalán érdeklődnek az erdélyi vagy a magyar kultúra iránt, azok ugye kíváncsiak erre, azokat hívjuk egybe.
Pár évtizeddel ezelőtt létrejött az Erdély Gyülekezet, és az imént már említette István, hogy mik voltak az alapvető célok, a célkitűzések, hogy az alapító lelkész szerette volna segíteni az ide menekülőket. Most a rendszer közben változott, nem egyszer, nem kétszer. A célok még mindig ugyanazok az alapvető célok, vagy ezek is változtak?
Hát a célok ugye azok bizonyos értelemben változtak. Hozzá kell tennem ugye, hogy most ugye az orosz-ukrán háború kitörése ezeket az alapvető céljainkat ugye egy kicsikét, hogy mondjam, így visszahozta, hiszen több mint 400 menekültet fogadtunk az utóbbi években a Reménység szigetén, és hát ugye mindig a menekült misszió felé mindig is nyitott volt a gyülekezet. Ugyanakkor, mivel a Reménység szigete egy kiválóan alkalmas terület arra, hogy a fiatalokat egybehívja, így az utóbbi években ennek ugye sokkal nagyobb teret adtunk, és ilyen formán is meghatároztuk az újabb céljainkat, ami történetesen az, hogy az elcsatolt területek ifjúságát és az anyagország ifjúságát egy kicsit ugye a hit életünkhöz kapcsolódóan egybe tereljük. Így módon rendeztük meg most a napokban, én már negyedik alkalommal a Kárpát-medencei konfirmandus tábort, ahová minden évben érkeznek gyerekek a Kárpátaljáról, Erdélyből, Párciumból, a Felvidékről, korábbi években érkeztek a Vajdaságból is, és Ausztriából, és hát természetesen innen az anyaországból.
Mindjárt beszélünk majd erről a bizonyos konfirmandus táborról, meg arról, hogy miket terveznek még erre a nyárra, vagy az előttünk álló egy-két hónapra, viszont még előtte vissza kicsit az egyházhoz, még mindig felülnézetből. Hány Igen. tagot számlál most körülbelül az egyház, az erdélyi gyülekezet?
Hát az erdélyi gyülekezetnek, hogyha most abból indulok ki, hogy az egy százalékos támogatást, hogy kik adják oda, tehát akkor nézzük egy kicsit így távolabbról, az több mint 10 000 fő, tehát olyan jellegű tagjaink, akik mondjuk így, hogy szimpatizások, és csak ritkán évente egy-két alkalmon vesznek részt, ez azért egy olyan 5-6 000 fő, azok az aktív tagjaink, akik mondjuk úgy, hogy havi rendszerességgel vannak jelen 3-400 fő közötti, és van egy olyan, hogy mondjam, kemény mag, akik gyakorlatilag szinte minden Isten tiszteleten ott vannak, ez olyan 50 és 80 fő között van ez a szám, de hát nyilván ezek mindig függenek attól, hogy éppen milyen alkalmaink vannak, kiemelt ünnepek, vagy kevésbé kiemeltek, és hát mivel sok az idős testvérünk, sokszor függ az időjárástól is.
Hogyha a támogatókat, a szimpatizánsokat veszem, és hát nyilván, hogyha a nagy egyházakat veszem, akkor szerte a Föld nevű bolygón vannak, akik valamilyen vallást a magukénak tudnak, és akkor az szerint élik az életüket. Önöknek távoli földrészeken, országokban vannak-e szimpatizánsaik, akik tudja, hogy egyébként az erdélyi gyülekezethez tartoznak, de nem tudom, Ausztráliában élnek például?
Igen, vannak, ugye különösen ugye az Egyesült Államokban élnek sokan, éppen Los Angeles környékén. Hát többek ugye különös módon ugye elszármaztak innen, tehát az erdélyi gyülekezet, amikor megalakult, ugye akkor hát egy elég jelentős létszámmal alakult meg, és az akkori aktív tagság is ugye gyakorlatilag soknak volt mondható, mert akkor minden hétvégén 3-400 ember a Reménység szigetén azért aktívan jelen volt, és hát nyilvánvalóan közülük az utóbbi évtizedekben nagyon sokan ugye hát vagy nyugatra, vagy az Egyesült Államokba kerültek, de változatlanul azért időszakosan a gyülekezettel a kapcsolatot tartják, ide ellátogatnak, hát különösen azok, akiknek mondjuk a szülei itt vannak eltemetve.
Még egy kérdés magához az egyházhoz, aztán foglalkozunk majd a táborokkal, illetve a tervekkel, ez pedig az, hogy említette az imént, benne volt a mondataiban, hogy a tagok nem biztos, hogy a fiatal, vagy a fiatalabb generációhoz tartoznak, és akkor itt a kérdés. A fiatalok mennyire érdeklődnek a vallás iránt? Mit lát? Mennyire lehet bevonzani őket a különböző szertartásokban?
Na most én azt gondolom, ugye, hogy ez egy nagyon klasszikus kérdés, ugye a fiataloknak a kérdése, a fiatalok és az egyház, és hogyan tudjuk megszólítani a fiatalokat. Ugye azért azt szerintem nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor erről beszélünk, azért arról is beszélni kell, hogy a hit az tulajdonképpen ugye az nem csak egy szívbéli bizalom, bár legfőképpen ez, ugye maga a fidúcia, de a hitnek van egy olyan része, amit úgy hívnak, hogy notícia, amiről ritkán szoktunk beszélni. Ez pedig maga az ismeret. Tehát én azt gondolom, hogy a fiatalok megszólításához nagyon fontos az, hogy a fiataloknak az alapműveltsége, az alapképzése az megfelelő legyen. Tehát, hogy tudjanak írni, olvasni jól, számolni jól, legyen egy bizonyos fokú ismeretük a világról, szeressenek olvasni, hiszen a hitoktatóknak is akkor rögtön könnyebb a feladata, hiszen egyfajta ismerettel állnak szembe. Na most az a helyzet, hogy aki a fiatalokat így módon tudja megszólítani, tehát hogy folyamatos foglalkozást igényelnek egyébként a fiatalok, és hogyha így módon tudjuk őket megszólítani, nyilván kell az újszerűség, ugye a modern korhoz, ugye alkalmazkodottan kell őket megszólítanunk, de én azt gondolom, hogy igenis megszólíthatóak a fiatalok. Tehát a fiatalok tele vannak, ugye, hogy mondjam, a tisztaság jellemzi őket, az őszinte kíváncsiság, és hogyha van bármi, amit nem értenek meg, vagy nehezen értenek meg, azért el kell gondolkodnunk arról, hogy mi ebben a mi felelősségünk. És én azért is tartom nagyon fontosnak ezeket a konfirmandus táborokat, amiket ugye szervezünk, és számos gyülekezet is szervez, hiszen itt ezekben a táborokban ugye a gyermekeknek az ismerete is bővül.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az erdélyi gyülekezet vezető lelkésze, dr. Fazekas István. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak a szavak nélkül? Mondtad, súlytalan emlék vagyok a szádon. Tudom, szerettél én sokkal jobban. Mindent értek, tőled tanultam. Üveghangnak lenni egy léggitáron. Lemaradtál, de csak egy lépést. Most is várlak, nem volt kérdés. Ugyanúgy így alakul. Csak egy lépést, most is várlak, nem volt kérdés, ugyanúgy így alakult. Mert én bárhol járok, te velem vagy zápor, nem mossa tőlem az álmot, hogy súgok az ég felé. Mert én bárhol járok, te velem vagy zápor, nem mossa tőlem az álmot, csúgok az ég felé. Csak száguldunk a szembeszélle, magam árnyéka vagyok, ahol sosem férsz el. Erre felé már mindenkor határos. Csak nyúlsz felém, de sosem érsz el. Kapaszkodj belém, józan érsz el, míg belőled ébred minden egyes álom. Lemaradtál, de csak egy lépés. Kérdés ugyanúgy így alakult. Lemaradtál, de csak egy lépést. Most is várlak, nem volt kérdés ugyanúgy így alakult. Mert én bárhol járok, te velem vagy zápor, nem mossa tőlem az álmot, hogy súgok az ég felé.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Rengetegemnek sűrűjében tévutamat követem. Ha csak ezt látni, minek megállni, lábnyomaim temetem. Bár tudnám,
hol ér el engem a holnap után, nem segíthet senkit el. Nézd, mi maradt még utolsó cimborán. Kóbor, hamis csillagok, elvesztem, de még itt vagyok. Nincs, aki hívna, van-e, aki vár. Nevemet lassan senki se tudja már. Barátok szavai leperegnek. Minek vigyázni, fogok hibázni, még úgy is eleget. Bár tudnám, hogyan fogadsz a kudarcom után. Elhidegül minden szempár, a tél utol ér, hiába menni muszáj. Kóbor, hamis csillagok, elvesztem, de még itt vagyok. Nincs, aki hívna, arra, aki vár. Senki se tudja már. Erdőmből, ha nincsen kiút, faleszek végül benne. Törstene sorsom, ha már ide fújt, hogyha valaki keresne, én már. Hamis csillagok, elvesztem, most itt vagyok. Nincs, aki hívna, van-e, aki vár. Nevemet lassan, magam se tudom már. Senki se tudja már.
Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az erdélyi gyülekezet vezető lelkésze dr. Fazekas István ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm itt nálunk, de jó, hogy befáradt hozzá.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, és akkor folytassuk még mindig a fiatalok témakörével, hogy mennyire lehet őket megszólítani, vagy mennyire tudja megszólítani az egyház, akármelyik felekezet, például az erdélyi gyülekezet a fiatalokat. Most az van, hogy említette, hogy szívbéli kérdés, de azért mégis kell hozzá ennél több is. Nyilván hit is kell hozzá. Az nem biztos, hogy szívbéli kérdés, az lehet, hogy már inkább tudati kérdés, viszont akkor sem tudunk elmenni, vagy nem lehet elmenni amellett, hogy egyébként neveltetési kérdés is. Tehát, hogy a szülőkön nagyon sok minden múlik.
Így van, ugye, tehát ugye a hit Istennek egy különös ajándéka. De hát induljunk ki a Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, ugye a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Na most nyilvánvalóan, tehát akkor foglalkoznunk kell Krisztus beszédével, de ezt a beszédet meg is kell hallani. És ugye itt a hallás, ugye az sokkal többet jelent, ugye annál, mint amit általában hallás alatt szoktunk érteni, de a hallással és a látással természetesen sokszor így vagyunk, ugye, meg látta a lényeget, látod az összefüggést, hallod, amit beszélek, értette azt, amit én neked mondok, ugye, tehát ez a hallás, ez ott alakul ki igazából a családban és az iskolában, tehát ezt lehet finomítani, kell finoman hangolni, ugye, azt a fület, az érzékszerveinket, a tudatunkat, a szellemiségünket, ami az ismeretek megszerzéséhez szükséges. És hát természetesen, ugye, azért ez hogy mondjam, mindenkinél személyre szabott. Tehát alapvetően, amikor Jézus Krisztus megszólít valakit, az egy személyes megszólítás. Tehát ugye maga a hitnek a kérdése, az nem egy ilyen elvont fogalom, amiről persze lehet beszélni erről elvontan, de ez egy személyes kérdése lesz az embernek, egy élő eleven valóságá válik az életében. És, hogy mondjam, sokféle módon történik ez a megszólítás, és hát nyilvánvalóan nekünk, ugye lelkipásztoroknak és szülőknek és tanítóknak az a felelősségünk, hogy a gyermeket megfelelően, ugye, felkészítsük arra, hogy igenis Isten megszólítja az embert, és hogy sokfajta módon szólítja meg, és hogy egy kicsikét ilyen értelemben finomodjon, úgymond a hallása, ami alatt itt most nagyon sok mindent értünk, és hát nyilvánvalóan ebben benne van maga az ismeret is, amiről az előbb beszéltem.
Ha már a fiatalokról beszélünk, pár évvel ezelőtt az erdélyi gyülekezet fogta magát és szervezett egy tábort. Hogy jött az ötlet, István, hogy akkor kellene a fiataloknak egy ilyen tábort szervezni?
Hát ugye az ötlet úgy jött, hogy már korábban is volt egy-egy ilyen táborunk, de igazából ugye ezek úgy történtek, hogy valamelyik erdélyi gyülekezet el, ugye, tehát Erdély vagy Párcimi gyülekezettel volt egy kapcsolat, és akkor azt mondtuk, hogy jöjjenek el a fiatalok egy közös táborba. Aztán hát természetesen, amikor átvettem ezt a gyülekezetet, ugye a gyülekezet vezetését 2022-től, akkor megfogalmaztuk azt, hogy a gyülekezetünknek van egy olyan, tehát a sajátos helyzetéből fakadóan van egy olyan küldetése, és ez tényleg Istentől rendelt küldetésnek fogjuk fel, hogyha már itt vagyunk Budapesten, erdélyi gyülekezetként ezzel a különleges jogi státusszal, akkor ebből a jogi státuszunkból fakad egy kötelezettségünk. És ez a kötelezettségünk pedig az, hogy az elcsatolt területek ifjúságát fogjuk össze, illetőleg ennek az összefogásában segítkezzünk, és hát ennek egy természetes módja az, hogy táborokat szervezünk a kisebb korosztálynak, ugye konfirmandus tábort, ugye az általános iskolásoknak, és hát az, hogy a kárpátaljai, az erdélyi gyerekek, a felvidéki, a vajdaság és az anyaországi gyerekek egymással találkozzanak, hiszen egyek vagyunk a Jézus Krisztusban, de egyek vagyunk a magyarságunkban is, tehát ugye egy sors közösséghez tartozunk, még hogyha szétszakítottan élünk is, attól függetlenül egy nemzettes tagjai vagyunk, mindannyian magyarul dicsérjük az Urat, és mindannyiunkhoz magyarul szól az Úr.
Ezek a bizonyos táborok mind önöknél, ott az Őrs vezérfere magasságában, a Reménység szigeten.
Igen, sor. Igen.
És a gyerkőcök, akik részt vesznek, vagy részt vehetnek a táborokban, azok a gyerkőcök, akiknek a szülei, a felekezetnek a tagjai, vagy ha valaki esetleg rátalál, viszont nem a felekezet tagja, mármint hogy az szülő, akkor ő is beirathatja, vagy viheti a gyerkőcöt.
Hogyne. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ottani gyülekezeteknek a tagjai a gyerekek, és hát gyakorlatilag ezekkel a gyülekezettel egy testvérgyülekezeti kapcsolat is formálódik ilyen formán, mert nyilván ez nem csak annyi, hogy most szerveztünk egy tábort, és aztán elfelejtjük egymást, hanem onnantól ezeket a kapcsolatokat ápoljuk tovább. Tehát, de hát nyugodtan, ugye jelen lehet jelentkezni ebbe a táborba bárhonnan, felveszik velünk a kapcsolatot, és örömmel várjuk a gyerekeket.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az erdélyi gyülekezet vezető lelkésze dr. Fazekas István. Kicsi szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
Hello padló, hello négy fal, a szobámban vagyok a fejem, zsiborog a bőröm, lát, remeg a kezem. Jövöm nincsen, élek ingyen, tusztom nincs, mi legyen velem, mintha csak álmodnám, hogy ez a jelen, mintha csak álmodnám, hogy ez a jelen. Csak ez a tél jár.
a fejem, zsíborog a szívem, láng, mi legyen velem?
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az erdélyi gyülekezet vezető lelkésze, dr. Fazekas István ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm István, de jó, hogy befáradt hozzánk.
Köszönöm szépen én is.
Táborokról beszélgettünk már az elmúlt szűk negyed órában, amiket pár évvel ezelőtt elkezdtek szervezni. A kisebb gyerkőcöknek a konfirmandus tábor, az idősebbeknek pedig nyilván más jellegű táborok vannak. Maradjunk a konfirmandus tábornál, és akkor most idehozom a magvető példázatát. Igen. Ugye? Alapvetően ez volt, vagy lesz is a cél a nyár folyamán?
Hát a legutóbbi tábornak, tehát ami most néhány nappal ért véget, néhány nappal ezelőtt, ugye mindig van egy ilyen lelki témája, amit ugye a gyerekekkel megbeszélünk, ugye egyrészt egy ilyen tanító jellegű előadásban, aztán kis csoportos foglalkozás során, és hát természetesen kapcsolódnak ehhez ugye kulturális, meg egyéb rendezvényeink, játékok, ezek is egy kicsikét, ugye közvetett módon legalább kapcsolódnak ugye Jézusnak ehhez a példázatához, és hát most igazából ezt beszéltük meg, hiszen ugye nagyon fontos az, hogy Isten igéjéről mit gondolunk, és az is, hogy egy gyermek mit gondol, és hogyan tud bennünk növekedni Isten igéje, és mi kell ahhoz, hogy tényleg ugye a szívünk, mint a jó föld, ugye úgy tudja megteremni ezt a magot, és úgy fakadjon fel ebből az élet. Úgyhogy itt nagyon sok mindenről szó volt ilyen formán, és hát azért is, ugye, amint ahogy mondtam, tehát ezek a példázatok, és ugye ez Jézus Krisztusnak egy kulcs példázata a többi példázathoz, hiszen ez az egyedüli példázat, amit Jézus maga megmagyaráz a tanítványoknak. Tehát ezáltal, hogy mondjam, egy kicsikét ugye a gyerekek számára érthetőbbé válik ugye maga, nem csak a többi példázat, hanem Isten igéje is, és az, hogy Isten igéjéhez hogyan közelítsünk, hogyan is értelmezzük Isten igéjét, és ezért volt nagyon fontos, és csak említsek egy kulturális eseményt, ami kapcsolódott ehhez, a Hangraforgó Együttes volt ugye a vendégünk az egyik délután, és ugye nagyon fontos az, ugye, hogy a verseket is a gyerekekhez minél közelebb vigyük, hogy legyen a versekkel is élő, aktív kapcsolatuk, hiszen például a vers tökéletesen alkalmas arra, hogy megmutassa azt, hogy micsoda ereje van a szónak. Egy szerelmes verset elmondunk egy lánynak, és lehet, hogy egy mosolyt csalunk az arcára, vagy lehet, hogy további beszélgetések történnek ebből. Vagy egy születésnapi köszöntőt mondunk, és már is ugye kivirul körülöttünk minden. Tehát a szónak az erejét a versek által megértik, így közelebb jutnak ahhoz is, hogy Isten igéjének milyen ereje van, akár a teremtő erőt is képesek ezáltal ugye megérteni már a gyermekek.
Most alapvetően, hogyha a táborról beszélünk, akkor mindenkinek egy ilyen felhőtlen kikapcsolódás, egyhetes, kéthetes kikapcsolódás jut eszébe. Hogyha most arról beszélünk, hogy konfirmandus tábor, és ezt a bizonyos példázatot meg kell érteni, aztán utána tovább kell esetleg gondolni. Igen, van egy ilyen kicsit idézőjelben talán komolyabb része ennek, de hát azért ez egy klasszikus tábor, utána a gyerkőcök gyöngyöt fűznek, sportolnak, stb.
Így van, így van. Hát ugye az életünkben mindig fontos ugye az arányosság, ugye az, hogy megtalálni azért az arany középutat, itt is ugye erre törekszünk, ugye, hogy mértékletesek legyünk, de igazából a gyerekek ugye könnyeden találkozzanak ugye magával az igével, tehát hogy ez a könnyedség jellemezze a tábort, de jellemezze egy kicsikét ez a fajta elmélyültség is, illetőleg ugye az inkább egy cél, hogy egy ilyen tábor adjon inspirációt. Tehát, hogy gyerek vigyen haza valamit ebből a táborból, ugye vigyen haza az élményeket, de vigyen haza az igéből is valamit, vigyen haza igei üzenetet. És nyilván ez nem direkt módon, ugye ez az Úristen kegyelméből fakad. De hát mindazok, akik ezt csináljuk és szervezzük, ugye imádságos lélekkel tesszük, és tudjuk, hogy az Úrnak ugye sokszor alkalmatlan eszközei, de mégis elhívott, kiválasztott eszközei vagyunk ebbe, és tudjuk, hogy nyilvánvalóan, ugye, mint ahogy a magvető példázata is elénk tárja, lehet, hogy a mag jó földbe hullott, és tökéletes ugye a mag. de az igazi növekedést Isten áldása adja. És így vagyunk, az életünk minden területére igaz. Hogyha Isten áldása hiányzik az életünkből, akkor ott nem lesz igazi növekedés. De mi kérhetjük ezt az áldást, és tehetünk is érte. És az, hogyha egy közösségben együtt tudunk lenni, szépen, szeretetben, akkor joggal hihetjük, hogy az áldás sem fog elmaradni.
Egy-két utolsó kérdés a végére, István, mert hogy sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez. Ez a bizonyos konfirmandus tábor már véget ért, de az erdélyi gyülekezet továbbra is szervez programokat, ugyebár.
Így van, mert most már ugye azt is célként fogalmaztuk meg, hogy nem csak ugye az általános iskolás korosztályt, hanem a fiatalokat, az ifi korosztályt is megcélozzuk hasonló jelleggel, ugyanúgy, hogy az elcsatolt területekről a gyermekek, vagy a fiatalok, ugye, vagy a fiatal szülők ide jöjjenek, és nekik is különböző tematikák alapján, ugye lelki tematikák alapján szervezzük meg ezeket a táborokat. Most ugye a Krisztel lesz közösen egy olyan táborunk, ami tulajdonképpen az a cél, hogy egy jövő évi nagy tábort megbeszéljünk, és ugye elkezdjük formálni, illetve augusztusban pedig a Refisszel lesz két nagy táborunk, és hát igazából ezeknek is az egyik legfontosabb célja, hogy Isten igéjéhez a fiatalokat minél közelebb vigyük.
Ezek a táborok, ezek mind ott önöknél lesznek a Reménység szigetén?
Igen, ott a Reménység szigetén.
Ezek nem ott alvós táborok, ezek a közös táborok. Ott alvós táborok,
van vendégszállásunk, itt ugye elfér 50 fő, és a többi fiatal, meg ugye fiatal felnőtt, azok pedig sátorokban lesznek. Most is ugye úgy voltunk, volt 105 gyermek, a fele a gyerekeknek sátorokban aludt, és hát nagyon szeretik a gyermekek ezeket a táborokat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Kellemes további szép estét kívánok.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Nehéz a mostban, nehéz, hogy így van.
Magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most a mai programajánló következik. Már csütörtök van, közeledünk a hétvégéhez, hogy már mit hozott Fekete Laci, ez most kiderül. Szia Laci, mi a mai menü?
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is megtekinthető az Ábel a rengetegben című magyar film Tamási Áron művéből Kányádi Sándor készített forgatókönyvet, melyet Mihályfi Sándor rendezésében láthatnak a nézők. Ugye Ábel betölt fény 14. életévét pénzkereset céljából elszeküldik fafelvigyázónak a Hargitára, a bank tulajdonát képező erdőségbe, hogy segítse a családját, és hát itt aztán mindennel találkozik Ábel, vásárlókkal, rablókkal, szerzetesekkel, csend őrökkel, megismeri az éhséget, a hideget, a betegséget, a halált, és kezdi kitanulni az élet és a világ fortijait, úgyhogy érdekes, én ajánlanám mindenkinek, tehát a Média Klikken Ábel a rengeteg.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
A pultos az éj, maga nézd, mama, ma teletől. Te vagy az ár, én a kulcs, ami beletör. A gyertőjel bele, mint egy részeg ékezet.
Ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Topor Erika okleveles kertészmérnökkel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig az erdélyi gyülekezet vezető lelkészével, dr. Fazekas Istvánnal beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA,